Kezdjük el az alkalmunkat egy imádsággal. Dicsőítünk, Úr Jézus, a Te szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük, hogy ez nap mint nap megújul, és ma is ilyen bizalommal jöhetünk Te hozzád. Köszönjük, hogy ma is kérhetjük, hogy taníts minket imádkozni. Te látod, hogy a mi imádságaink milyen gyakran, milyen önzők és álszentek tudnak lenni. Kérünk, ebben is Te formálj minket, és Te legyél az, akitől az imádságot is tanulhatjuk. Így kérünk, hogy légy most velünk, és áld meg a Te igédet. Amen. Kedves testvérek, a hetünk témája ez a kedves tanítványi mondat, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Természetesen ma is ezzel haladunk tovább, de mielőtt ezt megtennénk, jó egy kicsit visszaemlékezünk, hogy miről is volt szó az elmúlt két napban, főleg azok kedvéért, akik később érkeztek. Csütörtök este megérkeztünk, és vacsora után voltunk együtt egy alkalmon, ahol az imádságról volt szó úgy általánosságban, és olyan kérdésre kaphattunk választ, hogy mi az imádság, kihez imádkozzunk, valamint mi az imádságnak a célja, a lényege. Itt az jött elő, hogy az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez is imádkozhatunk, és imádkozzunk is, az imádságról pedig, mint az Istennel való beszélgetésről gondolkoztunk. Tegnap délelőtt az imádság hogyanjáról volt szó, hogy hogyan gyakoroljuk az imádságot. Megkülönböztettünk külső és belső szempontokat. Ilyen külső szempontjaink voltak, hogy milyen testhelyzetben imádkozzunk, röviden vagy hosszan, magunkban vagy hangosan, írott imádságot imádkozunk, vagy a saját szavainkkal imádkozunk, stb. A belső szempontoknál pedig olyan fontos elemei jöttek elő az imádságnak, hogy az legyen őszinte, történjen lélek által, hittel imádkozzunk Jézus nevében és hálaadással. Tegnap este pedig az imádság időpontjáról és helyéről volt szó, hogy mikor és hol van helye az imádságnak az életünkben, és itt előkerült a reggeli, illetve esti imádság, az étkezés előtti utáni imádság, és arról is szólt, hogy vegyük komolyan azt, hogy szüntelenül imádkozzatok, és mindenféle élethelyzetünkben nyugodtan bizalommal fordulhatunk Istenhez. Ma pedig az az alkalmunk kérdése és címe, hogy mit imádkozzunk. Ma az imádság fajtáiról lesz szó, és én ezt inkább úgy közelítettem meg, hogy az imádság a tartalmi felosztását nézzük meg. Azt hiszem, többen is ismerjük ezt a felosztást, hogy az imádság áll dicsőítésből, hálaadásból, bűnbánatból és kérésekből. Most ezeket fogjuk megvizsgálni, hogy ezeket hogyan végezhetjük jól, hogy ezek milyen mértékben vannak jelen a mi életünkben, és hogy ezek között van-e valamilyen fontossági sorrend. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy mindig egy-egy adott típusra koncentrálunk, azzal kapcsolatban hozok igéket, és így fogunk arról gondolkozni. De mielőtt ebbe belekezdünk, szeretném figyelmeztetni a testvéreket, és felhívni a testvérek figyelmét, hogy nagyon jó, ha ezek a tartalmi elemek tudatosan megvannak és elválnak a mi imádságainkban, viszont ennek megvan a maga veszélye is, amit egyébként magamon is szoktam tapasztalni. Ez a tartalmi felosztása az imádságnak csupán praktikus segítséget szeretne nyújtani ahhoz, hogy elcsendesedjünk Isten előtt, de nem szabad, hogy ez a forma, ez a technika váljon hangsúlyossá, és az váljon a célunká, hogy ezt a formát tökéletesítsük. Nyilván a cél az, hogy egyre jobban megismerjük Istent. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy túlságosan a formára figyel, és a technika eltereli a figyelmét Istenről, akkor ezt nyugodtan hagyja el, nem kell ezzel ragaszkodni, mert ne a módszernek a tökéletesítése legyen a célunk. Mindazonáltal, ha ezt a tartalomfelosztást jól használjuk és a helyén kezeljük, akkor azon nagy áldás lehet, és az nagyban segíthet minket az ima életünkben. És ennek a fényében haladjunk tovább, és vizsgáljuk meg ezeket a tartalmi pontokat. Először is jó lenne, ha különbséget tennénk a dicsőítés és a hálaadás között, mert ezt a kettőt gyakran keverjük, gyakran összemossuk. Most elsősorban magam nevébe beszélek, hogy gyakran nem értjük, hogy, vagy nem érezzük pontosan, hogy mi a különbség a kettő között. A lényegi különbség abban áll, hogy melyik mire vagy kire koncentrál. Amíg a dicsőítés Isten személyére koncentrál, addig a hálaadás Istennek a tetteire. A dicsőítésben Isten tulajdonságai vannak középpontban, a hálaadásban pedig Istennek az áldása, Istennek az ajándékai. A dicsőítés az ajándékozóra, a hálaadás az ajándékra fókuszál. És ahogy Bálint is mondta reggel, a dicsőítés alkalmával megvallom, hogy kinek ismertem meg Istent, a hálaadás alkalmával pedig azért adok hálát, azt köszönöm meg, amit Istentől kaptam. Érezzük, hogy hasonlít a kettő, de azért észleljük a különbséget is, és most ilyen szemmel haladjunk tovább, és kezdjük ezeknek a vizsgálatát a dicsőítéssel. Talán ez az a része az imádságnak, amely a legtávolabb áll tőlünk, amelyet nem nagyon tudunk úgy kézzel megfogni, és sokszor nem is értjük, legalábbis én gyakran nem értem, hogy mi értelme a dicsőítésnek. Hiszen Isten úgy is tudja, hogy ő kicsoda, úgy is tudja, hogy milyen tulajdonságai vannak, akkor most én minek mondjam el neki, minek dicsérjem érte. Remélem most ezekre a kérdésekre fogunk választ kapni a Biblia tükrében. Ezért is hozok most egy igét, az 1 Krónikák 16:23-25-öt. Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék. Tehát Istent azért kell dicsőíteni, mert egyrészt ezt parancsolja a Biblia, ez alapból is elég kéne, hogy legyen. Másrészt viszont azért, mert ő az egyedüli, aki ezt a dicséretet, aki ezt az imádatot megérdemli. Mert Isten dicsőíteni annyi, mint elismerni az ő nagyságát, őt ezért imádni, őt ezért tisztelni. Elsősorban azért, mert ő az egyedüli, aki erre méltó, aki erre az imádatra és dicséretre méltó. Mert a magasztalás, a dicsőítés, az az Isten iránt érzett imádatból és rajongásból fakad. Tehát ha a mi szívünk igazán Krisztusért ég, ha mi vele vagyunk eltelve, akkor ez a dicsőítés, ez szinte természetesen kell, hogy jöjjön a mi életünkben. Tehát elsősorban nem arra kell figyeljünk, hogy a mi imádságaink elején görcsösen, a forma szerint mindenképp dicsőítsük Istent, hanem arra, hogy a mindennapokban felismerjük Isten nagyságát, és azzal legyünk eltelve, hogy ő milyen hatalmas. És akkor szinte természetesen fog jönni az ő dicsőítése is. Persze lehet erre tudatosan is figyelni. Az előző összehasonlító táblázatban azt írtam meg, Bálint is így fogalmazott reggel, hogy megvallom, hogy kinek ismertem meg őt. Tehát a dicsőítésnek van egy ilyen előfeltétele, hogy én ismerjem Istent. Hogy én tudjam, hogy kit dicsérek, és miért dicsérem. Ugye ezt mondtam az előbb is, hogy a mindennapokban kell eltöltekeznünk Isten imádatával, és akkor abból fog jönni a dicséret, abból fog jönni a magasztalás. És éppen ezért fontos, hogy naponta közösségben legyünk Istennel, naponta olvassuk a Bibliát, hogy az életünk eseményeiben is felismerjük az ő munkáját, és ezáltal is őt ismerjük meg, mert csak így tudjuk őt dicsőíteni, ha tudjuk, hogy miért dicsérhetjük. És most elég sokat beszéltem a dicsőítésről, de lehet mégsem kaptunk választ az eredeti kérdésre, hogy mi a dicsőítésnek a gyakorlati haszna, mi a gyakorlati célja. Szóval valamilyen szinten Bálint már elmondta, hogy a dicsőítésre nyilvánvalóan nem Istennek van szüksége, hanem elsősorban nekünk. Azért, mert mi gyakran nem tudjuk, vagy nem vesszük komolyan, vagy elfelejtjük azt, hogy ő milyen hatalmas. És ha én megvallom azt, hogy kicsoda ő, hogy ő milyen hatalmas, akkor nekem később könnyebb lesz alázatosnak lennem. Akkor nekem könnyebb lesz bíznom benne, az imádságom további részében, bízni abban, hogy neki semmi sem lehetetlen, és ezzel a bizalommal vihetjük oda a kéréseinket is, hogy azokban a helyzetekben, amit lehet, hogy mi lehetetlennek érzünk, ő azokban is képes munkálkodni. Tehát ez a dicsőítésnek a célja, hogy újra és újra ráeszméljünk arra, hogy milyen nagy az Úr, akihez imádkozunk, hogy milyen nagy az Isten, akivel mi beszélgethetünk, és ki az, aki előtt újra és újra meg kell aláznunk önmagunkat. És épp ezért nem véletlen, hogy a dicsőítés került az első helyre, hogy ez az, amit először hoztam itt a diasorban is, hiszen ha már az imádság elején tisztázom, hogy én kivel beszélek, akkor az egész imádság ennek a fényében fog elhangzani. És a Bibliában is a legtöbb imádság, hogy ezt reggel is láttuk, Isten dicsőítésével kezdődik, és ez nem véletlen. És én is erre búzítok mindenkit, hogy Isten dicsérete és magasztalása kapjon helyet egyáltalán az imádságainkban, de lehetőleg az annak az elején. Következő dolog, amit megvizsgálunk, az a hálaadás. Talán a hálaadás sokkal jobban megfogható számunkra, hiszen elég gyakorlatias dolgokkal foglalkozik, hiszen a hálaadás során az ember azért ad hálát, amit Istentől kapott, és a hálaadás során azt sorolja el az imádkozó, hogy mi mindent tett eddig Isten őért, és ezeket köszöni meg Istennek. Ugye ezek lehetnek egészen általános dolgok, de nem természetesek, ne vegyük ezeket természetesnek, hogy Péter is mondta tegnap este, hogy ne vegyük természetesnek, hogy van étel az asztalunkon, ne vegyük természetesnek, hogy van hol laknunk, van hol dolgoznunk, van munkahelyünk, hogy vannak képességeink, vannak tehetségeink, hogy van egészségünk, stb. Stb. Illetve lehet hálát adni ilyen különleges dolgokért is, hogy például itt lehetünk, vagy hogy felvettek minket egy munkahelyre, egy iskolába, stb. Stb. Hoztam ide a hálaadáshoz is egy igét, az 1 Tesszalonika 5.16-18-et. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Azt olvassuk, hogy mindenért hálát adjatok. És hadd mondjam el itt is azt, hogy ahogy a dicsőítésnél sem, ugye a hálaadás, tehát ahogy a dicsőítés sem, ugye a hálaadás sem azzal kezdődik, hogy én leülök imádkozni. Mert csak úgy tudok leülni hálát adni, csak úgy tudok dolgokat megköszönni Istennek, ha én tudom, hogy mit köszönjek meg, ha én tudom, hogy miért lehetek hálás. Épp ezért az egész napunknak egész napunkat hálás szívvel kell töltsük, olyan mentalitással, hogy amit én kapok, ami jó az életemben, aminek én örülök, azt mind Istentől kapom. Az mind Istentől van. Mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtjük, hogy mindenünk, amink van, azt Istentől kapjuk. Elérünk valamit az iskolában, elérünk valamit a munkahelyen, és rögtön tele van a fejünk, hogy ezt mi jól megcsináltuk, vagy otthon, vagy egy hobbinkban elérünk valamilyen sikert, legyen az bármennyire is apró, rögtön ott van bennünk, hogy mi milyen jók vagyunk. Vagy itt a gyülekezetben velem is sokszor előfordul az, hogy eszembe jut az, hogy én milyen jó szolgálja vagyok Istennek. Én azért jól elvégzem ezt a szolgálatot, nagyon ügyes vagyok ebben a feladatban, és elfelejtjük azt, hogy ezt is Istentől kaptuk. Idehoztam egy igét, az 1 Korintus 4.7-et. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Isten igéje figyelmeztet minket, hogy ne váljunk öntelté, hanem a mi sikereinkben, győzelmeinkben is jusson eszünkbe, hogy tőle kaptunk képességet, tőle kaptunk lehetőséget, energiát, erőt, egészséget, stb. Stb. Mit van, amit nem úgy kaptál? Ezt kérdezi Isten igéje. Na de megint itt a kérdés, hogy mi a hálaadás gyakorlati haszna és célja. Olyan szépen olvastuk itt ebben a tesszalonikai igében, hogy mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Tehát a hálaadás is a mi javunkra van. Azért, hogy mi épüljünk általa. Megint csak nem Istennek van arra szüksége, hogy mi nagy kegyesen végre leüljünk hálát adni. Félreértések, Isten nagyon örül, ha mi hálát adunk, nagyon örül, ha mi hálásak vagyunk, és el is várja, hogy hálát adjunk, de elsősorban nem neki van erre szüksége, hanem nekünk. Miért? Ide is hoztam egy igét, a 103. Zsoltárból az első 2 verset. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Tehát mi a gyakorlati haszna a hálaadásnak? Az, hogy így nem felejti el az ember, hogy az Úr mennyi jót tett már vele. Mert ha elsoroljuk, hogy milyen ajándékait tapasztaltuk meg már az Úrnak, akkor könnyebben fogjuk rábízni a jövőt is. Könnyebben fogjuk elhinni, hogy Isten képes lesz ezután is cselekedni, mert ha eddig ennyi áldását megtapasztalhattuk, ha eddig ennyi ajándékért hálát adhattunk, akkor a jövőben miért ne szeretne minket megáldani? Miért ne szeretne ugyanígy a tenyerén hordozni bennünket? Erre nekünk van szükségünk, a hálaadásra, az imádkozóknak, a mi kicsi hitünknek, hogy el ne felejtsük azt, hogy az Úr mennyire a tenyerén hordozott eddig minket. És ezzel a bizalommal kérhetünk tőle újra és újra. És teszünk be juthat egy ige, ami már a héten is előjött, meg minden vasárnap szinte halljuk. Filippi 4:6, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És ez az ige megerősíti azt, ami az előbb elhangzott, hogy a hálaadásnak nagy szerepe van a mi kéréseink előtt. Mert ha mi hálát adunk az eddigi ajándékaiért az Úrnak, akkor a jövőt is könnyebben fogjuk rábízni. Mondjuk el előbb, hogy mit kaptunk, azt köszönjük meg, és aztán jöjjünk a kéréseinkkel. És nem véletlenül került a hálaadás sem a második helyre, hiszen erre is szükség van az, hogy az imádságunk többi része majd a helyén legyen. És még egy igét hoztam a hálaadáshoz, ami a héten még elő fog jönni, a Kolossé 2:6-7-et. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Azt írja az ige, hogy a mi hálaadásunk legyen egyre bőségesebb. Minél előrébb járunk a hitbe, annál több legyen a hála a szívünkbe, annál nagyobb részét tegye ki a hálaadás a mi imádságainknak. Ugye a mi imádságunk gyakran csak abból állnak, hogy a saját kéréseinket soroljuk, sokszor ugyanazokat a kéréseket, azt a 4-5-öt mondjuk el minden nap, de ez az ige arra buzdít minket, hogy a mi hálaadásunk legyen egyre bőségesebb. És vannak gyakorlati dolgok is, amikkel ezt lehet segíteni. Például nap végén mindig összegezzük azt, hogy miért lehetünk aznap hálásak. Lehet hálanaplót vezetni, amiben minden nap leírhatunk 1, 3, 5 vagy 28 dolgot, amit aznap megköszönhetünk Istennek. És ez nagyban tud minket segíteni a hálaadásban, és ez meg fog segíteni, meg fog látszani a mi mai életünkön is. A következő pontunk a bűnbánat, és a dicsőítés mellett talán ez a másik azon része az imádságnak, ami sokszor kimarad. Főleg akkor a közösségben imádkozunk. Az ima közösségeinkben nagyon ritka az igazán őszinte és konkrét bűnbánat. És úgy gondolom, hogy az egyéni imádságainkban, csendességeinkben is nagy a kísértése annak, hogy ezt kihagyjuk. Mert sokszor nem érezzük a szükségét, vagy nem látjuk a magunk bűnét, és ezért hoztam itt egy igét, az 1 János 1:8-9-et. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez az ige arra tanít, hogy a keresztény életben igenis van helye a bűnbánatnak. És ne csapjuk be magunkat azzal, hogy mi erre nem szorulunk rá. Lehet, hogy nem mondjuk ki azt, hogy nem szorulunk rá, de azzal, hogy nem gyakoroljuk, azzal, hogy nincs meg a napi helye a bűnbánatnak, nincs meg a bűnbánatnak a napi helye, azzal szinte azt kommunikáljuk le Istennek, hogy nekünk erre nincsen szükségünk. Úgy érezzük, hogy erre mi nem szorulunk rá. És ez az ige figyelmeztet minket, hogy igenis van helye a bűnbánatnak, és minden napunkat így kéne zárni, hogy számot adunk Istennek a mi bűneinkről, azokért bocsánatot kérünk, és kérünk azokból szabadulást. Mert hozzá bátran mehetünk, hiszen ő hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket mindenféle gonoszságtól. És éppen ezért jó, ha a dicsőítéssel kezdjük az imádságunkat, hiszen ha belátom, hogy Isten milyen hatalmas, hogy ő milyen tökéletes, akkor lehet, hogy az imádságom közben ráismerek arra, hogy én meg mennyire nem vagyok tökéletes. Hogy én mennyire bűnös vagyok Istenhez képest. És hogy mennyire bűnbocsánatra szorulok. Nagyon sokat lehetne beszélni a bűnbánatról. Én most még két rossz gyakorlatot szeretnék kiemelni, ami gyakran előfordul az imádságainkban. Az első rossz gyakorlat az az, amikor nem konkrétan valljuk meg a bűneinket, hanem csak úgy általánosságban. Elmondjuk, hogy hát bocsáss meg, mert gyarló ember vagyok, csak úgy, mint a többiek, én bűnös ember vagyok, te ezt látod, stb. Stb. De a konkrét bűnbánat az elmarad. Márpedig Isten nem azt várja, hogy mi egy ilyen általános ténnyel, hogy gyarlók vagyunk, letudjuk a bűnbánatot. Amikor a Biblia bűnbánatra hív, akkor se azt olvassuk, hogy valljátok meg hát, hogy ti milyen gyarló emberek vagytok. Hanem azt szoktuk olvasni, hogy valljátok meg bűneiteket. És ha megőrzsük a Bibliában, főleg az Ószövetségben ezeket a bűnbánatokat, ma reggel is láttunk egy ilyet, akkor megfigyelhetjük, hogy ezek a bűnbánatok sokszor milyen részletesek, és milyen konkrétan és részletesen leírják azt, hogy milyen bűnöket követtek el. Egy-egy próféta, egy-egy fontos szereplő sokszor egy egész fejezeten át ír arról, hogy a nép hogyan vétkezett Isten ellen. És Isten ezt várja tőlünk is, hogy legyen konkrét a mi bűnbánatunk, és nevezzük nevén azokat a bűnöket, amelyeket ott kell hagynunk és meg kell bánnunk. Tehát ne csak úgy imádkozzunk, hogy bocsáss meg Istenem, mert én gyarló ember vagyok úgy, ahogy a többiek is. Hanem bátran és őszintén mondjuk el neki, hogy én ma haragudtam a főnökömre, ma csúnyán odaszóltam a munkatársamnak, ma megbántottam egy családtagomat, a házastársamat, a testvéremet, ma hazudtam, ma indulatos voltam, káromkodtam, csaltam, stb. Stb. Tehát Isten azt várja el tőlünk, hogy a mi bűnbánatunk legyen őszinte és egészen konkrét, hogy nevezzük nevén a bűnt. És ne csapjuk be magunkat azzal, hogy elég annyit elmondani, hogy hát én bűnös gyarló vagyok, hanem tényleg nevezzük nevén a bűnt. A másik rossz gyakorlat az az, amikor álszentek a mi bűnvallásaink. Amikor megvalljuk imádságban a bűnt, de mégsem történik változás a mi életünkben. Példabeszédek 28.13-ban ezt olvassuk. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Tehát a bűnbánatnak két része van. Aki megvallja és elhagyja. Ennek együtt kéne járnia. Odáig azért el szoktuk jutni általában, hogy megvalljuk a bűnt. De az, hogy el is hagyjuk, az azért már kicsit meredek, nem? Az már nagyon extrém. És azért nagyon álszent bűnbánat ez, hogy leborulok Isten előtt, elmondom az én egyik bűnömet, eltelik egy-két óra, és megint azt csinálom. Ezek után mennyire hiteles a mi bűnbánatunk? Az igazi bűnbánat nem csak a bűn megvallásából, hanem az elhagyásából is áll. És most mindnyájan jó, ha magunkban nézünk, és feltesszük a kérdést, hogy a mi bűnbánataink valóban igazi bűnbánatok-e? Hogy amikor mi megvallunk egy bűnt, akkor azt el is hagyjuk-e? Mert ha nem, akkor nem is ért sokat az az álszent bűnvallás. És Isten az, aki ebben is meg tud minket változtatni, őtőle lehet kérni szabadítást, ő az, aki tud szabadítást adni, és lehet tőle kérni igazi bűnbánatot is. Lehet kérni, hogy Uram, hadd lássam meg, és hadd bánjam meg igazán a bűneimet. Egyedül az Úr Jézus képes minket ebben átformálni. Viszont Isten azt is tudja, hogy mi sokszor hitetlenek vagyunk, és ezért megengedi és bátorít is arra, hogy emberi segítséget kérjünk. A Jakab 5.16-ot olvasom. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab levele buzít minket, hogy a bűneinket valljuk meg egymásnak is. Mert sajnos mi sokszor jobban szégyeljük a bűneinket az emberek előtt, mint Isten előtt. Ez egy szörnyű dolog, hogy az emberek előtt jobban szégyellem a bűnt, mint Isten előtt. De Isten ezt látja, és épp ezért bátorít minket arra, hogyha megvalljuk egymásnak a bűneinket, és együtt imádkozunk azért, akkor azon az ő áldása lesz, és segít ez a megszabadulásban. És nyilván nem egy teljesen random emberhez kell oda menni, hanem valaki olyanhoz, akit ismerünk, akiben megbízunk, akiről tudjuk, hogy megtért hívő ember, akiről tudjuk, hogy biztos segíteni szeretne nekünk abban, hogy megszabaduljunk. És aki ezt bátran odafordulhatunk, hogy figyelj, szeretnék veled beszélni, szeretnék segítséget kérni, van ez a bűnöm, jó lenne, ha erről tudnánk beszélgetni, jó lenne, ha ezért tudnánk imádkozni. És Isten nagyon meg tudja áldani ezeket a bűnvallásokat, amikor valaki másiknak is megvallja a bűnét, és együtt imádkoznak Istenhez. Az utolsó pont az nyilvánvalóan a kérés lesz, és azt hiszem, erre nem kell buzdítani és bátorítani senkit sem, ez magunktól is nagyon jól szokott menni, viszont az nem mindegy, hogy mit, miért és hogyan kérünk. Először is hadd ismételjük meg ezt az igét, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Tehát fontos, hogy nekünk a kéréseink is hálaadással menjenek végbe, hogy a kéréseinket előzze meg a hálaadás. Mert ha visszaemlékezünk az Úr eddigi tetteire, akkor a jövőt is ennek a fényében tudjuk rábízni. Erről már volt szó. Aztán az sem mindegy, hogy mit és miért kérünk. Mi a célja a mi kéréseinknek és könyörgéseinknek? Mi motiválja azokat? Sokszor a kéréseink csak magunkról szólnak. A saját vágyainkról, saját terveinkről, saját céljainkról, és csupán ezek megvalósításához kérjük Istennek a segítségét. Olvasom a Jakab 4:3-at. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Kedves testvérek, mi mit kérünk Istentől? Miket szoktunk? Ilyen dolgokat, amelyeket csupán a saját élvezeteinkre akarunk eltékozolni? Isten nem azért van, hogy a mi saját terveinket és saját elképzeléseinket segítsen elérni. Sokkal inkább azt kéne tőle kérnünk, hogy hadd simuljunk mi bele az ő akaratába. És Isten előtt az az igazán kedves imádság, amelyik olyat kér, ami egyezik Isten akaratával. Olvasom az 1 János 5:14-et. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Kedves testvérek, tudunk-e az ő akarata szerint kérni? A mi kéréseink olyanok-e, amilyeneket Jézus is kérne, amelyekre ő is rábólintana? Ugye volt erről tegnap is szó, hogy Jézus nevében imádkozni. Ki tudjuk-e mondani őszintén az imádságaink végén, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te? Mi a mi imádságainknak a célja, a mi kéréseinknek a célja? Hogy Istenre megpróbáljuk ráerőltetni a mi akaratunkat, a mi céljainkat, a mi terveinket? Vagy az, hogy azt kérjük, hogy hadd tudjunk mi belesimulni Isten akaratába? Nyilván az utóbbi a követendő. Aztán fontos megkülönböztetnünk a közbenjárást és a magunkért való könyörgést. Ugye a közbenjárás során másokért imádkozunk, magunkért való könyörgés alkalma pedig nyilván saját magunkért. Az utóbbi nagyon jól szokott menni, erről nem is érdemes olyan sokat beszélni. Viszont a közbenjárás az egy olyan téma, amit érdemes körbejárni. És kezdetek tegyük fel a kérdést, hogy egyáltalán szoktunk-e másokért imádkozni? Fontos ez nekünk, hogy másokért imádkozzunk? Vagy mindig csak a saját kéréseinket soroljuk el Istennek? Olvasom az 1 Timóteus 2:1-et. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. És itt folytatja, hogy kikért is kell imádkozni. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk másokért, hogy könyörögjünk az emberekért. Kedves testvérek, mi kikért szoktunk imádkozni? Megvan-e ennek a helye a mindennapjainkban, hogy másokért imádkozunk? Sokszor nehéz erre figyelni, az nekem is nagy gyengességem, hogy számon tartsam, hogy most kikért, mikor és hogyan kéne imádkoznom. de itt is vannak bizonyos gyakorlati módszerek, amelyekkel ezt segíthetjük. Például vezethetünk imanaplót. Akár egy ilyen kis füzeteskét, amit egész nap magunkkal vihetünk. Ha eszünkbe jut valami, hogy ezért lehetne imádkozni, beleírhatjuk, este elővehetjük, és imádkozhatunk érte. Vagy vannak olyan családok, ahol van egy rendszer, hogy melyik nap kikért kell, miért kell imádkozni. Például hétfőn a gyülekezetért, kedden a családért, szerdán a betegekért, stb. Stb. Tehát sok ilyen rendszert be lehet vezetni, erre bátorítok is mindenkit, mert ezek az imafüzetek, imanaptárak, imalisták mind a segítségünkre lehetnek abban, hogy másokért tudjunk imádkozni. Mert fontos, hogy másokért imádkozunk, hiszen nagy az eleje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ezért bátorítok mindenkit, hogy kapjon helyet a mi imádságainkban a másokért való könyörgés. Akár ilyen rendszeresített módon is, mint ahogy említettem. És hadd zárjam ezt a részét az alkalomnak egy számomra nagyon kedves közelmúltban megtörtént példával. Pont ilyenkor múlt héten, szombaton, páran ellátogattunk egy nagyon kedves fiatal hívő házaspárhoz. Együtt voltunk ott náluk, ebédeltünk, társasoztunk. Nem az a lényeg. Azért mondom el ezt, mert amikor este elindultunk volna haza, akkor készültünk az indulásra, akkor azt kérdezték meg tőlünk, hogy van-e valami, amiért majd imádkozhatunk? Hogy mondjunk nekik olyan témát, amit imádságban hordozhatnak. És engem nagyon ledöbbentett, és jól esett a figyelmességük, hogy ennyire fontos nekik, hogy imádkozzanak a másikért. Hogy egy ilyen napot is, amikor nagyon jól éreztük magunkat és együtt voltunk, azzal zárnak, hogy megkérdezik tőlünk, hogy amikor már nem lesztek itt, akkor hogyan imádkozzunk értetek? Miért imádkozhatunk? És jó lenne, ha ezt mi is be tudnánk építeni az életünkbe, hogy érdeklődjünk a másik felé. Hogy kérdezzük meg, hogy hogy van. Kérdezzük meg, hogy miért imádkozhatunk. És nyilván imádkozzunk is, érte, ne csak kérdezzük. Tehát ezek voltak az imádságnak a fajtái, a dicsőítés, a hálaadás, a bűnbánat, illetve a kérések. És hadd figyelmeztessem még egyszer a testvéreket, hogy ez nem egy kötelező szabály, ez nem egy recept, hogy így kell imádkozni, hanem csupán segédlet az imádsághoz, amely azt a célt szolgálja, hogy minél jobban megismerjük Istent. Tehát semmiképp se váljon a forma fontosabbá a tartalomnál, viszont ha ezeket jól használjuk, ha ezekkel jól élünk, akkor azon nagy áldás lehet. És hadd zárjam egy ma már elhangzott igével, az 1 Tesszalonika 5.16-18-al. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Imádkozzunk! Dicsőítünk, Úr Jézus, mert te hű és igaz vagy. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, azokkal a bűnökkel, amik megkötözik az életünket. Köszönjük azt is, hogy te tanítani szeretnél minket imádkozni. Köszönjük, hogy ennyi mindenért hálát adhatunk neked. Te látod, hogy a mi hálaadásunk sokszor milyen hiányos, hogy sokszor milyen sok dolgot magunknak tudunk be. Kérlek, bocsásd meg ezt nekünk, és te látod azt is, hogy az imádságunk többi része is sokszor milyen hiányos. Te látod, hogy mennyire álszent és ő nem őszinte szokott lenni a mi bűnbánatunk is, attól, hogy ebben is hadd fejlődjünk, ebben is te formálj bennünket. És Úr Jézus, hadd kérjünk a hétvége további részéért, hogy a te áldásod legyen ezen. És Úr Jézus, hadd kérjünk azért is, hogy adj figyelmes szívet nekünk, hogy hadd lássuk a másik szükségét, hadd kérdezzük meg tőle, hogy hogy van, hadd kérdezzük meg, hogy miért imádkozhatunk. Ehhez adj nekünk figyelmes szívet, és kérünk, áld meg a további együttlétünket is. Amen. Záró énekként pedig énekeljük a 479. éneket. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.